119. Zsoltárunk 53-tól 56. verséig terjedő részét énekeljük, óránként fáklyám nékem szent ígéd. Hitvallásunk tanítására figyeljünk alázatos szívvel. Ezekben a napokban a sákramentumokról való tanításunkat ismerhetjük meg, és véshetjük még jobban a szívünkben, azok közül is az Úr szent vacsorájáról szóló tanítást. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik tehát a kenyér és a bor, amit tudnélik az úrvacsorában magunkhoz veszünk? Nem. Amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, Ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több e látható jeggyel és záloggal bizonyosokká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el, és imádsággal folytassuk Isten tiszteletünket. Mennyei édesatyánk, alázattal és bűnbánattal kell megálljunk te előtted, hiszen noha azt énekeljük, hogy óránként fáklya számunkra a te ígéd, amellyel nem csak világosságot teremtesz előttünk, hanem utat is mutatsz nekünk, mi mégis úgy kell megálljunk most is ebben az órában is te előtted, mint akik nagyon szeretjük a magunk útját, nagyon szeretünk arra menni, úgy viselkedni, ahogyan abból nekünk saját pillanatnyi belátásunk szerint hasznunk származik. Úrunk, olyan sokszor tört már össze az életünk amiatt, hogy nem vettünk komolyan téged, nem követtük a te útmutatásodat, olyan sok szenvedést látunk mindemiatt, nem csak a magunk életében, hanem mások életében is. Kérünk, bocsásd meg nekünk ezt a mi nyakasságunkat, önfejűségünket, önistenítésünket, önhitségünket, és hozzál bennünket olyan alázatra, amellyel valóban készek vagyunk elfogadni, hogy az a világosság, amit te megvilágosítasz, és az a jó irány, amelybe te tanácsolsz és vezetsz bennünket. Kérünk téged, tégy bennünket egyen-egyenenként olyan emberekké, akiknek valójában nagy kincse a te ígéd és a te ígéd általi útmutatásod. Segíts, hogy a te bizonyságaid, ígéreteid legyenek a mi szívünknek nagy és örök kincseivé. Hogy mindenről készek legyünk lemondani, mindazt kivéve, amit te jelentesz, amit te adtál, amit te magad vagy a mi életünkben. Így segíts most meg bennünket, hogy miközben ígédet hallgatjuk, tisztulhasson a mi életünk, gondolkozásunk, szívünk és lelkünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, ahogyan azt olvasásra jelöli Biblia olvasó kalauzunk e mai napon, Márk evangéliumából, Márk evangéliumának második fejezetéből, a 23. verstől a 28. versig terjedő szakaszból. Tehát Márk evangéliumának második fejezetéből, a 23. verstől a 28. versig terjedő szakaszból olvasom Isten igéjét. És történt, hogy Jézus szombaton Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak. És azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Kedves testvéreim, akik olvassátok Márk evangéliumát a Biblia olvasó vezér fonalunk szerint, többször találkozhattatok már egy bizonyos csoporttal, akik Jézus idejében szintén oda szegődtek Jézus Krisztus követői közé, és akiknek ez volt a nevük, hogy farizeusok. Akik ismerik a Szentírást, azok tudják, hogy ezek a farizeusok Jézusnak, mintha ellenlábasai lettek volna, újra meg újra ott legyeskedve Jézus körül számon kérik Jézust, mintha vizsgáztatnák Jézust, mintha irányítani akarnák Jézust. Azonban az a sejtésem, hogy azon túl, hogy valamiféle antipátia ébred a szívünkben a farizeusokkal kapcsolatosan, talán nem igen tudunk arról sokat, hogy kik is voltak ők valójában, és miért viselkedtek úgy, ahogyan viselkedtek Jézus Krisztussal szemben. Tegyük tehát föl először ezt a kérdést, hogy kik is voltak a farizeusok. És ha erre egy egyszerű választ várnak a testvérek, akkor úgy fogalmazom ezt meg, hogy egy sajátos elveken működő csoport voltak ők a Jézus korabeli Palesztínában. Egy világosan elkülönülő csoport, és azért voltak elkülönülhetők minden többi ott lévő csoportosulástól, mert a társadalomban mindig vannak csoportok, akik elvek mentén csoportosulnak, mert az ő elveik igen sajátságos elvek voltak. Nem szabad arra gondolnunk, hogy ezek Jézus színre lépésével szerveződtek össze, mert tudjuk a zsidó történelemből, hogy eredetük egészen a második templomig terjedő időszakra, vagy az azt követő időszakra vezethető vissza. Ez az úgynevezett második templom az volt, amelyet a zsidók a Babilonból való visszatérés után építettek föl, vagy renováltak meg tulajdonképpen. Tehát Jézus korára ez a csoportosulás, ez a társadalmi csoportosulás már több száz éve létező csoportosulása volt a zsidó társadalomnak. Igaz, hogy ezt a nevet, hogy farizeusok, csak Krisztus előtt körülbelül 150 évvel kezdték rájuk nézve használni. Így jelölték meg őket. Tulajdonképpen ennek a csoportnak, az ide tartozóknak, az ide belépőknek az elvei az amentén fogalmazódtak, hogy a szent iratok mellett, amelyeket általánosan elfogadott a zsidóság, a kialakult magyarázatokat, sőt a szájhagyományokat, tehát a szóbeli hagyományokat is mértékadó forrásként, azaz szent forrásként kezelték. Tehát nem csak ez volt számukra a szent írás, amit itt összefoglalva találunk az Ószövetségben, hanem a magyarázatok és a szóbeli hozzáfűzött hagyományok is szent forrást jelentettek számukra. Hát bármilyen furcsa, és talán ez lesz most a legfurcsább, amit a farizeusokkal kapcsolatban el kell, hogy mondjak, Jézus korában ők voltak a liberálisok. Ők voltak a liberálisok. Miért? Azért, mert ugyan a mai szakaszban nem olvassuk a nevüket, de volt egy másik csoport is Jézus idejében, és ez a két csoport határozta meg a zsidók valláshoz való viszonyát. Ez a másik csoport, szintén olvassuk őket az evangéliumban, úgy nevezték őket, ők voltak a szadduceusok, vagy károli fordítás szerint sadduceusok, mindegy, hogy ejtjük. A sadduceusok, vagy szadduceusok számítottak a konzervatív iránynak, mert ők csak a Tórát fogadták el. Semmi más nem fogadtak el a hit dolgaira nézve, csak a Tórát fogadták el, de nem csak úgy, mint ami eligazítja az embert a vallási dolgok tekintetében, hanem a Tórára ők úgy tekintettek, hogy a Tóra mondja el azt is, hogy hogy kell a társadalmi életet megélni. Magyarán ők a mózesi törvények alapján gondolták üdvösnek a társadalmi életet is. Na most, hát emellett a szadduceusok azt mondták, hogy a Tórában nem olvasunk a lélek halhatatlanságáról, nem olvasunk a feltámadásról, és ezért ők ezt nem vallották. Szemben a farizeusokkal, akik meg, ahogy mondtam, liberálisabbak voltak, és a különböző hagyományok, meg tanítók tanítása alapján ezt mégis vallották. Ez a két csoport Jézus idejében egymással szemben állt, egymással vetekedett, de Jézus idejében a szadduceusok a krémből, a társadalom krémjéből kerültek ki, nagyobb volt a befolyásuk, mint a farizeusoknak. Méghozzá azáltal, hogy az arisztokráciából származó emberek léptek ebbe a csoportosulásba, és ami a legnagyobb ütőkártyájuk volt, hogy Jézus korában ők adták a főpapot. Ők adták a főpapot. Tehát ugye a főpap volt a legfelsőbb bíróság, a tanítói hivatal teteje gyakorlatilag, aki közül kikerült a főpap, tulajdonképpen azért volt a vallási és társadalmi irányítás döntő többsége. A legnagyobb esélye nekik volt a társadalom befolyásolására. Ez a két csoport tehát vetekedett egymással, és az ő küzdelmükbe az evangéliumok is olykor-olykor adnak nekünk bepillantást. Na most a farizeusok tehát a Tórát és annak értelmezését is szentnek fogadták el a szóbeli hagyományokkal együtt. Eredetileg a második templom fölépülése után az ő buzgóságuk Isten félelemből fakadt, de több száz év alatt, mire eljutunk Jézus korára, egy egészen egyszerű képmutató közösséggé váltak. Jézus így bélyegzi meg őket, ha szabad ezt a szót használnom, de inkább úgy mondom, hogy így jellemzi őket. Képmutató emberek vagytok. Magukhoz ragadták a farizeusok a zsidó nép tanításának a dolgát, és a tanítói rendőrség szerepét is magukra vették. Ez a tanítás és a tanítás felügyelete a papság dolga lett volna Isten eredeti ószövetségi rendje szerint. De a farizeusok önkéntes módon váltak felügyelőkké, a rend őreivé, és mindenki felett, aki elkezdett tanítani Palesztinában, Jézus korában, hoztak valami fajta ítéletet. Számon kérték, vagy, ahogy majd látjuk, az evangéliumot olvasva haladunk előre, egészen az ítéletig el tudtak vinni egy embert, egy tanítót. Addig vádaskodtak, okoskodtak ott körülötte, míg nem végül elítélték, vagy le kellett adott esetben tenni a tanítónak a tanítói hivataláról. Ami nagyon fontos, hogy tanításuk ha egy kicsit most szűkítjük már ide a mai textusra a gondolatainkat, a farizeusi tanítás lényege az volt, hogy Isten kegyelme azoknak jár, akik betartják a törvényt. Volt ebben valami nagy és súlyos ellentmondásosság, amit ők nem értettek, vagy nem érzékeltek. Beszéltek az Isten kegyelméről, de úgy beszéltek róla, mint ami egy fizetség. Méghozzá azoknak járó fizetség, akik jól teljesítenek. Akik betöltik a törvényt, azok kegyelmet kapnak. De hát a kegyelem, maga ez a fogalom, nem azt jelenti, hogy fizetség. Nem azt jelenti, hogy egy teljesítményért járó jutalom. A kegyelem alapvetően mást jelent. Pontosan arról beszél a kegyelem, hogy valamihez úgy jutok hozzá, hogy azt egyáltalán nem érdemeltem ki, és nem érdemeltem meg. Ez egy nagyon mély ellentmondás volt a farizeusi tanításban. Éppen emiatt lettek képmutatókká, akik mindenféle külsőségre felügyeltek, egyre jobban fejlesztették a tanításaikat, hogy hogy kell a törvényt betartani, hogy aztán az Isten kegyelme reánk szálljon, és aztán odáig mentek, ahova Isten soha nem ment el a törvényben. Jézus mondja nekik, hogy ti még a kaporból, meg a mentából is tizedet szedtek. Olyan dolgokat követeltek, amit Isten soha nem követelt meg az ő törvényében, de annyira buzgók vagytok, annyira akarjátok a kegyelmet kiérdemelni, hogy ráveszitek az embereket, hogy mindenféle olyan dolgot csináljanak, amit Isten valójában nem kér és nem követel tőlük. Most arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus körül is elkezdenek intézkedni. Mert hogy ott vannak Jézus követői között, és tanúi annak a jelenetnek, ami történik, hogy tudnélik Jézus a tanítványaival egy szombati napon Gabona földeken megy át, és a tanítványok feltehetően, mivel éhesek, kalászokat tépdelnek le, kimorzsolják a magvakat a kezükbe, és azokat megeszik. Talán senkinek nem jutna eszébe ezt szóvá tenni, ők mégis megteszik, és egyenesen azt kérdezik Jézustól, hogy tudnélik, miért engedi meg Jézus azt, hogy olyat tegyenek szombaton az ő tanítványai, amit nem szabad. Mester, te választottad magadnak ezt a közösséget. Miért nem szólsz rájuk? Amit ők tesznek, az nem szabad. Mit nem volt szabad? Nem tudom, hogy olvastuk-e ma ezt a történetet, esetleg a magunk csendességébe, vagy ha most hallottuk itt ezt a történetet, akkor mire gondolunk? Hogy mire célozhattak? Hogy mit nem szabad tenni? Azt olvasjuk, hogy Gabona földeken mentek át, és a mi európai gondolkozásunknak, meg itt a 21. század gondolkozásának, az felelne meg, hogy hát nem szabad elvenni a másét. Hogy nem szabad leszaggatni másnak a gabonáját. De testvérek, a farizeusok nem ezt kérték számon Jézustól. Mert ismerték az írásokat, Jézus is ismerte az írásokat, ha mi is ismerjük, az se baj, sőt, nagyon hasznos. Mózes 5. könyvének 23. fejezetébe, ha ellapozunk, akkor ott a következő rendelést találjuk. Mózes 5. könyvének 23. fejezetébe 25. verset olvasom. Ha bemégy embertársad szőlőjébe, ehetsz szőlőt, ha megkívánod, és jól lakhatsz, de edényekbe ne rakj. Ha bemégy embertársad gabonája közé, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj embertársad gabonájából. Az ószövetségi törvény azt mondja, hogy noha nem a tied, talán az a kert, ahol keresztül mész, de ha megkívánod, ha szükséget látsz, akkor fogyasszál belőle. De ne essél neki, ne gyűjtsd be azt, amiért más munkálkodott, amivel más fáradozott. Ne vonulják ki egy nagy edénnyel leszüretelni azt, ami a másé. Ne vigyél sarlót, hanem annak a szükségnek, ami ott épp a te szükséged, éhes vagy, annak megfelelően vegyetsz a másikéból magadhoz. Tehát nem ez nem volt szabad. Magyarán a farizeusok nem azért vádolják meg Jézus tanítványait, hogy ők loptak. Hát akkor mi lehet a gond? A gond azzal van, hogy ők szombaton vettek és ettek abból a gabonából. A kor felfogásában, és főleg a farizeusi felfogásban, egy zsidó ember hitéletéről, Istenhez való viszonyáról mindent elmond az, hogy hogyan ünnepli meg a szombatot. Ez volt Jézus korának a felfogása. Tudni akarod, hogy melyik zsidó mekkora hívő? Mennyire veszi komolyan Istent? Akkor várjál szombatig. És nézd meg, hogy mit csinál szombaton. Mindent el fog árulni az ő hitéről. A hagyomány az tulajdonképpen kidolgozta, hogy mit lehet tenni szombaton. Mert hát ugye a parancsolatban az van, hogy semmit ne tegyen az ember. De hát ez azt jelenteni, hogy amikor elkezdődik a szombat, egészen a szombat végéig, az embernek egy helybe kéne ülnie, vagy feküdnie, ahogy éppen a szombat érte, és ha nagyon radikálisak vagyunk, azt mondhatnánk, hogy még a szemét se nyithatná ki, vagy csukhatná be, mert még az is munkavégzés. De hát még a gondolkozás is munkavégzés. Nos, a hagyomány meghatározta például, az evangéliumokban fogunk erről olvasni, hogy mennyit szabad mászkálni szombaton. Egyrészt, hogy milyen céllal, és mennyit. Hány lépést. Úgy nevezték, hogy szombatnapi járóföld. Azt mondták, ha csak ennyit mész, akkor azzal még nem sértetted meg a szombatot. Ha jó irányba mész, hogy eljuss a zsinagógába, a templomba, akkor ennyit mehetsz. De nem többet. De nem többet. Ez a mózesi törvényekben nem volt benne. Végigolvashatjuk a Bibliát, ott ilyesmit nem fogunk találni, hogy szombatnapi járóföld. Ez egy emberi találmány volt. Megpróbálták ezt a feszültséget valahogy föloldani, hogy semmit nem tehetsz, de mi az, amit mégis megtehetsz. Nos, mi a probléma szombatnapon a kalásztépéssel? Az, hogy ők a törvény önkéntes rendőrei, a farizeusok, ebben az aktusban a szombat megtörését látják, mert az ő látásuk szerint az, hogy a gabona szárakat letépik, vagy a fejeket letépik az apostolok, tanítványok még akkor, ez valójában aratás. És az, hogy ők a magvakat a kezükben a kalászból kifejtik, ez meg nem más, mint cséplés. És sem az aratás, sem a cséplés nem volt megengedett szombatnapon. A farizeusok tehát szóvá teszik Jézusnak, hogy a te tanítványai dolgoznak szombaton. Hát milyen tanító vagy te, milyen mester vagy te, hogy ezt megengeded? Hogy te nem teszed szóvá, hogy nem tanítod őket meg arra, hogy hogyan kell a szombatot megbecsülni. Talán mindannyian érezzük ezt a fajta kényszeredett, túlmagyarázott, túlbonyolított dolgot, amire a farizeusok észrevétele, Jézus számon kérése alapul. Nagyszerű dolog az, hogy Jézus egyértelműen adja tudtul számukra a törvénynek, a parancsolatnak az igazi lényegét, azaz Jézus tanítja őket. És ebből is lássuk meg, testvérek, azt, hogy milyen csodálatos volt az Úr Jézus Krisztusnak a természete. Hogy nem valami fajta indulattal válaszolt erre a nyilván rossz indulatból fakadó számon kérésre, hanem nagy türelemmel és szeretettel tanította ezeket a farizeusokat. Később Jézus beszél arról, hogy ő össze akarta gyűjteni az ő népét, mint ahogy kotlós összegyűjti a csibéit. És már itt ezt látjuk, testvérek, hogy Jézus igazgatja ezeket a félreértésben lévő embereket. Tanítja őket arra, hogy mit jelent a törvény. Hogyan tanítja őket Jézus? Úgy tanítja őket, hogy az ő nyelvükön beszél, hoz az Ószövetségből egy példát. Ezt ismerték a farizeusok, az Ószövetséget, Töviről hegyire. És Jézus fölhozza nekik Dávid példáját, és azt mondja, nézzétek csak meg, emlékezzünk csak vissza, hogy mit tett a menekülő Dávid. Bement a szentélyből, elkérte, kihozatta az ott lévő kenyereket az Úr asztaláról, amik az Úrnak voltak oda készítve. És amit a nap elmúltával egyedül csak a papok ehettek meg, ezt szabályozta Mózes törvénye. Mit csinál Dávid? Miközben menekül Saul elől, kihozatja ezeket a kenyereket, megeszi ő és azok, akik vele vannak, és Jézus mit mond ezeknek az írást ismerő embereknek? Akkor beszéljük meg, mi történt ezután. És azt mondja hogy tulajdonképpen, hogy nem történt semmi. Nem történt semmi. Isten nem büntette meg. Isten nem büntette meg Dávidot. Noha a törvény szerint nem ehette volna meg. Oda rendelte, megette, Isten mégsem büntette őt meg. Miért nem büntette meg Isten Dávidot? Dávid már, mint az Úr felkentje menekült, azaz tudta Dávid, és tudták körülötte sokan, hogy őt Isten királyá fogja tenni. Mert ennek már Isten a jelét adta, Isten elkötelezte magát arra, hogy Dávid lesz a király, amikor Sámuel prófétán keresztül felkente őt. Azt gondolom, hogy értették a farizeusok, hogy Isten Dávidot akarta fölhasználni arra, hogy megmutassa, ki vagyok én. Ki vagyok én. Saul kezdetben istenfélő volt, de egyre jobban eltávolodott Istentől. Isten rendje szerint pedig az uralkodónak meg kellene jeleníteni azt, hogy kicsoda Isten. Ki az, aki engem fölhatalmazott? Nos, Dávid Isten szolgálatában állt, az ő élete Istenről kellett, hogy beszéljen. És amikor Isten nem bünteti meg Dávidot, akkor mit mond el ezzel Isten Dávid életén keresztül? Azt mondja el, hogy hatalmas vagyok, rendelkezem, de nem vagyok kegyetlen. Azt mondja el Isten, hogy nem vagyok kegyetlen. Ha Dávidot akkor nem eszik azokból a kenyerekből, akkor a fáradtsága miatt nem tudott volna tovább menekülni, és tulajdonképpen Istennek az ígérete, Dávid felkenetése nem ért volna célhoz. Muszáj volt Dávidnak ennie azokból a kenyerekből. Így tudott megmaradni az Isten ígérete. És mit példázott Isten azzal, hogy nem büntette meg Dávidot ezért? Azt példázta vele Isten, hogy nem vagyok kegyetlen. Ismerem az emberi szíveket. Nem vagyok kegyetlen. Nem azt példázta Isten, hogy a törvénnyel nem kell foglalkozni, hanem azt mutatta meg, hogy a törvénynek mi a lényege. Tulajdonképpen Jézus ezt a következő mondatában foglalja össze, amikor azt mondja a farizeusoknak, a szombat lett az emberért. Ti a szombat törvénnyel gyötritek az embereket. Gyötritek őket. Olyan magasra teszitek a lécet, hogy az emberek nem bírják átugrani. Egy csomó feszültség van az emberekben, hogy hogy feleljünk meg Istennek. Jézus azt mondja, a törvény nem azért van, hogy azt te betöltve kegyelmet nyerjél. Nem a szombat lett az emberért. Isten nem kegyetlen. Isten nem akarja gyötörni az embert. Az ember okoz magának elég gyötrődést a bűneivel. Jézus arról beszél, hogy Isten adott egy napot, a szombatot, azért, hogy az ember megállhasson. Isten megparancsolja a munkát az embernek, méghozzá az, hogy 6 napon át munkálkodjál, de mivel nem kegyetlen az Isten, megengedi az embernek, hogy a 6. napon megálljon. A munkához a bűneset után hozzá kapcsolódik a fáradtság. Ezzel büntette meg Isten az embert, hogy a munkád el fog téged fárasztani. Mondhatnánk úgy is, hogy az is jogos lenne, hogyha Isten örök életre fáradtsággal büntetné az embert, de Isten nem kegyetlen. Adja a törvényt, mit mond? 6 napon keresztül dolgoznod kell, el fogsz fáradni, el fognak lankadni a kezeid, lelkileg el fogsz ernyedni, kivegy belőled a tartást, de a 7. napon megállhatsz. Ott a szombat. A szombat az én kegyelmemről beszél. Arról, hogy megengedem neked, hogy megálljál, mert szükséged is van arra, hogy megálljál. Lelkileg és testileg vissza kell, hogy nyerjed az erőd. És ezt mind a 2 dolgot szeretném aláhúzni. Lelkileg és testileg, mert a Biblia azt mondja, hogy az ember lélek és test. Vagy ahogy jobban szeretitek hallani, test és lélek. Isten a 6. nap után bekövetkező 7. napot arra adja, hogy az ember erőre kapjon. Erőre kapjon testileg, mert megállhat, Isten fölszabadítja, sőt parancsolja az embernek, hogy állj meg, és erőre kaphat az ember lelkileg is. Hogy kapunk erőre? Hát úgy kapunk erőre testileg, hogy tényleg megállunk. Megállunk. Hogy kapunk erőre lelkileg? Úgy, testvérek, hogyha kapcsolatba lépünk Istennel, akitől lelkünket kaptuk. Kapcsolatba kell vele lépnünk. Lelkileg úgy tud az ember megújulni, hogyha Isten, ami lelkünket megújítja. Ez pedig máshogy nem történik meg. Csak úgy, hogyha én kapcsolatba lépek Istennel. Kapcsolatba léphetek Istennel egyénileg, de Istennek van egy olyan akarata, ezt jelenti ki a Szentírásban, hogy az övéi olyanok, mint az ő családja. Hogy álljon meg az ő népe ő előtte. Úgy újít meg bennünket, hogy megújít bennünket ebben a közösségben, amit gyülekezetnek nevezünk. Ezt ma sokan nem hiszik el. Sokan tagadják, sokan szükségtelennek tartják. Azt mondják, Istennel legyen egy ilyen individuális kapcsolatom, ezt megélem minden nap, nincs abban semmi különlegesség, hogy eljön a vasárnap, az Úr napja, ugyanúgy megtehetem ezt. De Istennek az az akarata, hogy az övéi összegyülekezzenek, és ebben az összegyülekezésünkben újít és erősít meg bennünket lelkileg, amikor az igéjére figyelünk, és az ő igéjét hallgatjuk. Visszanyerjük a lelki erőnket. Találkozunk egymással, találkozunk az igével, egyik bátorítja a másikat, talán odafordítja a mi tekintetünket arra, amiről elfelejtkeztünk. Erre van a közösség, hogy egymásra figyelve, egymást Isten hitre buzdítsuk és bátorítsuk. Nos, testvérek, Jézus fölfedi, a szombat lett az emberért. Azért rendelte Isten, az én atyám ezt a napot, hogy ti meg tudjatok újulni. Nem gyötörni akar benneteket, hanem meg akar benneteket eleveníteni arra, ami ezután következik. A keresztény felfogásban a vasárnap, az Úr napja nem a 7 vége, hanem a 7 eleje. Amikor Isten megtáplálja mi testünket és lelkünket, hogy bírjuk a következő 6 napnak a gyűrődését. A 7 első napja. Nos, testvérek, Jézus azt mondja magáról, én az ember fia. beszélek most. Az emberfia egy messiási jelző, és Jézus most ezt magára aggatja, magát jellemzi így. Én isteni hatalommal mondom ezt. Ti a hagyományokra építetek, azokra, amiket kitaláltatok, én pedig, mint Isten küldötte az emberfia, mondom ezt. Ura vagyok a szombatnak, tőlem jön a törvény. Jézus azt mondja, hatalmasabb vagyok nálatok, a ti látásotoknál, a ti értelmezéseteknél, hatalmasabb vagyok a törvénynél, és így jelentem nektek, hogy akik az én szolgálatomban állnak, és akiket most megszóltatok, nem sértették meg a szombatot, nem sértették meg, mert velem vannak, az én ügyemben járnak el, és nem sértették meg azért, mert a szombatnak az, amit ők tettek, a törvény igazi szellemében nem megsértése. Testvérek, Jézus Krisztus tanít, és ezzel pontosan azt tanítja meg farizeusnak, de minden hallgatójának, hogy a törvény az éppen, hogy kényszerít bennünket a kegyelem felé. A törvény arra van, hogy az ember fölismerje, hogy én nem tudok Istennek megfelelni, és kényszerít, sarokba szorít minden embert a törvény, hogy végül kegyelmet kérjen Istentől. Aztán, amikor újonnan születünk, és megtérünk, a kegyelem utat mutat nekünk. Mert mikor kegyelmet kérünk Istentől, és ő megkegyelmez, akkor azok, akik kegyelmet nyertek tőle, egy életre szólóan hálára kötelezik magukat. Hiszen olyasmit kaptak Istentől, ami nekik nem jár. Olyanba részesít bennünket Isten, amikor megkegyelmez nekünk, ami nem alanyi jog, hanem ami érthetetlen, ahogy az énekben is énekeljük, érthetetlen a kegyelem. Nem szolgálunk rá, mégis a legnagyobbat adja nekünk, az életet, a bűnbocsánatot, az örök életet. Akik ezt megkapták, azok hálásak. Csak az nem hálás Istennek, aki még ezt nem kapta meg, mert talán nem is kérte Istentől. Akik hálásak vagyunk, ki szeretnénk Isten felé fejezni a hálánkat, mi segít ebbe? Az segít ebbe, hogy ismerjük a törvényt. Mert a törvény mutatja meg az utat. Hálás akarsz lenni Istennek? Akkor vedd komolyan Istent, az Isten rendjét. Testvérek, akiknek Isten megkegyelmezett, azoknak szól a törvény. Nem az üdvösségünkért szól a törvény, hanem azért szól, hogy megmutassa, így legyél hálás. Nem lehetünk akárhogyan hálásak Istennek, csak úgy, ahogyan az kedves ő előtte. Magyarán egy hívő, keresztény ember a vasárnapot, az Úrnapot megszenteli. Egy hívő, keresztény ember az Úrnapján elmegy gyülekezetbe, mert Isten ezt mutatja nekünk. Ha mi nem állunk meg vasárnap, ha toljuk a szekeret, ha húzzuk a gázt, ugyanúgy, mint hat napon keresztül, testvérek, az azt mutatja, hogy nem vesszük komolyan azt, hogy Istennek hogyan kell hálásnak lennem. Ha nem érdekel a gyülekezet, ha azért ülök otthon a monitor előtt, mert ott kényelmesebb, és minek jöjjek én ide, itt meleg van, sokan vannak, akkor testvérek, ez azt mutatja, hogy még igazából nem vagyok hálás Istennek. Még nem értem, hogy mit kellene tennem, hogy kifejezzem a hálámat Isten felé. Úgy szeretném, ha így tudnánk eldönteni minden egyes Úrnapnak a programját, testvérek, az életünkben. Hogy ez vezetne bennünket, Istenem, te megkegyelmeztél nekem Jézus Krisztusban, és szeretnék neked hálát adni ezért. És köszönöm, hogy van erre lehetőségem. Köszönöm, hogy tanítasz engem, hogy a szüleim tiszteletével, a tiszta életemmel, a becsületes életemmel, az igazmondásommal kifejezhetem azt, hogy hálás vagyok te neked. Azzal, hogy komolyan veszem a te napodat, megmutathatom, hogy hálás vagyok azért, amiben te részesítettél engem. Akik ezt komolyan veszik, testvérek, mindig megújulnak, megújulunk Isten igéje által, az Úrral való közösség által. Nekünk nem teher, hanem olyasmi, mint a hűs forrás ebben a melegben, ahonnan az ember vesz egy marék vizet. Nekünk ezt jelenti az Úrral való találkozás, az ige hallgatása. Így újít meg bennünket Isten, napról napra is, amikor előtte megállunk, de különösképpen is az ő gyülekezetében, ahol látjuk egymást, ahol Isten dolgairól beszélhetünk egymással, ahol bátoríthatjuk egymást, ahol fegyelmezhetjük egymást. Ez a megújulás helye. Meg szoktunk itt újulni, testvérek? Meg szoktunk itt újulni, és ha nem újulunk meg, akkor miért nem újulunk meg? Talán azért, mert farizeusi módon kötelességből jöttünk el. Talán azért, mert úgy érezzük, hogy ha nem teljesítek, akkor nem lesz kegyelem se. Ezért nem kell templomba jönni. Az üdvösségnek nem az az útja, hogy az ember templomba jár. Az üdvösségnek a bűnbocsánat az útja és a módja. Bárki azt fogja mondani Isten előtt, hogy minden vasárnap ott voltam a templomba, ezért akarok örök életet, nem fogja megkapni. Mert az üdvösség az a kegyelem által történik. Ha csak ezért vagyunk itt az Isten házában, hogy kipipálhassuk, hogy ebben a hónapban is megvolt, és akkor jól készülhetek az Isten ítélő széke elé, akkor testvérek, hatalmas tévedésbe vagyunk. Akkor ez az egész ittlét csak egy teher, egy farizeusi képmutatás, amit ő Isten meg szeretne szabadítani. Azt mondja, a kegyelmet ingyen adom, de a háládat meghatározott módon kell kifejezzed. És ha kegyelmet kaptál, legyél igényes abban, hogy a háládat hogyan fejezed ki, és hogyan éled meg az Úr Jézus Krisztus irányába. Az Úr ügyéért, az ő nevében járva szabad szombaton munkálkodni, szabad az Úr napján munkálkodni. Nem szeretném, ha törvényeskedésbe csúszna a mi életünk, mindent, amit az ő követségében, az ő nevében, az ő ügyéért teszünk az Úr napján, szabad. Amit megtehetsz máskor, azt hagyd el. Értsd meg, az Isten nem kegyetlen, hanem kegyelmes Isten. Kérdezd az ő kegyelmét, és ha megkaptad, ne felejts el életeddel, háláddal, ő előtte kedves módon kifejezésre juttatni azt, hogy szeretlek téged mindezért. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, a 266. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük most. A 266. dicséretünk első és harmadik versét, egek nagy királya, magasztalunk téged.
Nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Teremtő felsége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Légben fel, földön áldozik jóságot, nagy irgalmasságot.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy kijelentésed által eligazítod a mi sokszor téves és hamis gondolkozásunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy mi is hajlandóak és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ki érdemelhetjük a kegyelmet. Köszönjük, hogy tanítasz és emlékeztetsz most bennünket mindarra, hogy hogyan is tekintsünk a törvényre, és mindarra, ami veled kapcsolatos ebben a világban. Kérünk téged, segíts fölismernünk azt, hogy a te törvényedet nem tudjuk megtartani, sőt az, minél jobban belemélyedünk, egyre jobban csak követeli a mi halálunkat és kárhozatunkat. Segíts, Urunk, hogy meghajoljunk ezelőtt, és készek legyünk végre a te kegyelmedet kérni, ahelyett, hogy állandóan magunkat akarnánk igazolni te előtted. Köszönjük, hogy kész vagy a kegyelmet adni mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőled. És köszönjük, hogy tanácsolsz és segítesz bennünket abba, hogy mind megkegyelmezettek, miképpen éljünk a te dicsőségedre és a te tetszésedre, hogy amit eddig nem tettük, azt hogyan tegyük ezután. Megvalljuk előtted, hogy sokszor nem így tekintettünk a te napodra, hogy teherként éltük meg, amelyet valahogy el kellene kerülni. Kérlek téged, hogy segíts meg bennünket ebben a közösségben, hogy a te napodat helyesen tudjuk megélni, megülni, megünnepelni, hogy ez legyen a mi hasznunkra, közösségünknek épülésére, lelki megújulásunkra, de legfőképpen hadd legyen a te dicsőségedre. Adj nekünk erőt, Urunk, a holnaphoz, újíts meg bennünket testileg is. Különösen is kérjük a te kegyelmedet és irgalmadat mindazokra, akik sok szenvedésnek lettek a részeseivé Európa szerte, az eső és az árvizek által. Könyörüljél meg rajtuk, Urunk, ha lehetséges, legfőképpen azt kérjük tőled, hogy beszélj az ő szívükre és lelkükre. Te látod, hogy mi emberek olyan sokszor kezdünk ilyenkor téged számon kérni és vádolni. Hadd kérjünk téged mindazokért, akik nyomorúságba jutottak, hogy juttasd el őket bűnbánatra, annak fölismerésére, hogy hol és miként taposták el a te törvényedet, és vettek semmibe téged, hogy fölismerjék azt, hogy a kegyelem csak elnyerhető, de csak azoknak, akik ezt alázattal kérik tőled. Juttasd el erre az állapotra őket, és köszönjük te neked, Urunk, hogy bennünket kíméltél. Noha mi sem érdemelnénk jobbat, köszönjük, hogy irgalmasan bántál velünk. Segíts bennünket, hogy ne éljünk vissza a te irgalmaddal és kegyelmeddel. Kérünk, hallgass meg most a mi személyes könyörgésünket is, amelyben föltárjuk a mi szívünket te előtted az elkövetkezendő percben. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva, könyörögjünk együtt, közösen, fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.